Molnár Ferenc, A csókok éjszakája. Prológus. Friss rózsaszínnel kel a hajnal, messze a kék hegyeken túl. És rózsaszínnel szomorodik el az égboltozat alkonyatkor, mikor szerelmes zenét suttognak egymásnak illatnyelven a virágok. Felhő sohasem járt azon a vidéken, esőt sose láttak, akik arra laknak. Csupa kék a mennybolt, nappal világos, éjjel mélységesen sötét. Ott különös filozófiával élnek az emberek, s talán csak ezzel magyarázható, hogy éppen ott esett meg az én mesém, amelyben ugyan kevés morált fogsz találni, kedves olvasó, de legalább lesz benne az életnek valamelyes filozófiai fölfogása. Messze, igen messze, Ázsia kellős közepén volt az Abomár király birodalma. Boldogan éltek benne az emberek, mert nagyon ritkán történt valami esemény, nagyon ritkán volt valami izgalom ebben a szép országban. Csak minden évben egyszer volt emelkedett hangulat, az ország egyetlen ünnepén. A csókok éjszakája volt ez az egyetlen ünnep. Az eredete a régi korokba száll vissza, s alapja egy legenda. Úgy hangzik ez a legenda, hogy élt a birodalomban valamikor nagyon régen egy gyönyörű szép asszony. A haja sejmes, sötét aranyszínű volt, kétfelé választva hordta, és a homloka fölött keskeny bársonyszalaggal szokta volt átkötni. Ez az asszony volt az Adomár király birodalmának egyetlen vértanúja. Ugyanis végtelenül becsületes, tiszteletre méltó szent asszony volt, aki sokat szenvedett a férjétől. Mert brutális, vad, borotválatlan arcú ember volt a férje. Ok nélkül ütötte, verte szép haját, a kezére csavarta, s úgy tépte csupa alaptalan féltékenységből. Az asszony angyali türelemmel tűrte mindezt. Egy jaj szava sem volt soha. Végre egyszer nagyon haragosan jött haza az ura. Ráfogta a szelíd asszonyra, hogy szeretőt tart, hogy megcsalja a hitvesét. Az asszony csak ennyit mondott. Nem igaz. Többet nem is védekezett, mert ártatlan volt, mint a hópihe, amely a föld felé esik, s amely még nem ért a sárhoz. De a férj nem hitt neki. Este elkezdte kínozni. Tüzes vasakkal égette. Levagdalt a kezeit, majd a lábait. Kínozta, de nem ölte meg a szent asszonyt. Csak reggel felé, amikor kisütött a nap első sugára, szenvedett ki a mártírasszony kínos halállal. És a monda szerint 3 nap és 3 éjjel ezüstfény sugárzott az arcából, jeléül, hogy vértanú halált halt a szegény Illi asszony. Hát ezen a legendán alapult a csókok éjszakájának ünnepe. Azóta, hogy szegény Illi asszony vértanú halált halt, bosszúálló törvényt hoztak az ország bölcsei. Ugyanis kimondták és kihirdették Illi asszony temetésekor az ő virágos fehér koporsója fölött, hogy ettől a naptól fogva minden esztendőben megünneplik az Illi asszony ünnepét. Megkínoztatása éjszakájának minden évfordulóján megvan engedve, hogy az asszonyok hűtlenek legyenek férjeikhez. Így bosszút állnak az Illi urának vétkéért a férjek seregén, és egyszer s mind levétkezik mindazt a sok évezredekre elegendő borzasztó büntetést, amit ártatlanul szenvedett a szent Illi. Ez az asszony nép kárpótlása. S azóta minden évben egyszer, kora zsendülő tavasszal este, hogy hűvösebb szellők szállnak a tenger felől, megkondul a harang az Abomár király minden városában. Akkor egyszerre üresek lesznek az utcák, mert halállal bűnhődik minden férfi ember, aki ilyenkor az utcán van. A férjek kivétel nélkül kötelesek a ház padlásán aludni, hogy ne lássák menni vagy jönni asszonyaikat. Az asszonyok pedig, amint férjeik aludni térnek, mehetnek, ahová akarnak, akihez akarnak. Hűtlenek lehetnek hites társukhoz. De amint a nap első sugára megjelenik a hegyek mögött, haza kell térniük. És szigorúan meg van tiltva, hogy a házastársak egymás közt erről az ünnepről beszéljenek. Mert elég az, ha minden férj csak annyit tud, hogy joga van őt ma megcsalni a feleségének. Hogy tényleg megcsalta-e vagy nem, az sose tudja meg. S ez jó, mert 100 közül 90 azt hiszi, hogy az ő felesége otthon marad a csókok éjszakáján. Történt pedig, hogy ezúttal is, mint minden évben, elkövetkezett a csókok éjszakája. Alkonyatkor megkondult a harang, s egyszeriben kihaltak, csöndesek lettek az utcák. A férjek sóhajtva mentek a padlásra aludni, a legény emberek izgatottan csinosították szobáikat, és az asszonyok mind a tükör előtt állottak. Aztán, hogy besötétedett, lefátyolozott asszonyi alakok siettek végig az utcákon. Előbb egy, majd kettő, három, tíz, száz, nyüzsgés, sietés lett, hangtalan surranás. Egyik házból kijött valaki, a másikba besurrant. Majd rövid fél óra múlva ismét csöndes lett az utca. Csak néhány elkésett asszony sietett végig a kongó köveken, mind gyorsabban majd szaladva. Végre azok is eltűntek, és nagy, mélységes, kékes feketeség borult a városra, amelynek, nem véve tudomást a csókok éjszakájáról, ezúttal is morajló, édes, altató danát zúgott messziről a tenger. Nikola mester, a fiatal tudós, egyedül ült a szobájában ezen a szerelmes éjszakán. Izzott, főtt a feje, s előtte halmazban hevert a sok ócska könyv, lomha fóliáns, görbült pergamen. Szinte el volt temetve a sok régi írás közé. Az asztalra hajtotta fejét, kutatott, keresett, gondolkodott. Ő nem törődött a csókok éjszakájával. Egy asszony ismerőse se volt a városban, nagyon visszavonultan élt. Könyveinek, régi pergamenjeinek szentelte fiatal életét. Pedig izmos, szép férfiú volt, s talán karrierje is gyorsabb lett volna, ha törődik az asszonyokkal. És ahogy lapozgatott, kutatott, egyszerre csak nagyot ütött az egyik fóliánsra, úgy, hogy porzott tőle az ócska könyv. Aztán mosolyogva halkan szólt. Megvan. Vagyis Nikola mester fölfedezte azt, ami után évek óta kutatott. Régi könyvekben, írásokban, főjegyzésekben keresett adatokat arra nézve, hogy a szentnek, vértanúnak nevezett Illi asszony bűnös volt. És most végre megtalálta. Megtalálta egy könyv kötési táblájában azt az írást, amely kétségkívül bebizonyította, hogy Illi asszony valóban bűnös volt, és meg is érdemelte azt a sok kínzást. Egy katonának a végrendelete volt az az írás, amelyet soha senki nem látott. Az olvasni nem tudó könyvkötő mester könyvtáblába ragasztotta érdektelen pergamendarabokkal együtt. A végrendeletben meg volt írva, hogy ő volt Illi asszony szeretője. Évekig tartott a viszonyuk, s nem volt araptalan a férj gyanúja. Le voltak másolva az Illi szép szerelmes levelei, amelyekben találkát adott. Szóval minden. Nikola mester óvatosan széthajtogatta azt a pergament, letette az asztal közepére, egy ponyvát tett rá, s vetkőzni kezdett, hogy aludni térjen. Közben mosolygott és elgondolta, hogy most egyszeribe vége szakad a csókok ünnepének. Úgy kell nektek, asszonyok, gondolta magában, s már arra gondolt, hogy mivel ok nélkül volt megengedve az asszonyoknak a csalás sok évig, most a férfiaknak lesz megengedve, hogy visszaadják az asszonyoknak a kölcsönt. Mosolygott Nikola mester hidegen, és belebújt az ágyába. Majd még bámult egy ideig a levegőbe, aztán még egyszer elmosolyodott, gúnyosan, kárőrvendően, és elfutta a lámpáját. Csönd lett, álmot adó csönd. Úgy éjfél felé zörejt hallott Nikola mester az ajtaja előtt. Felkönyökölt az ágyában, és figyelt a sötétbe, nagyra meresztett szemmel. Valaki kopogtatott az ajtón. Ki az? Egy női hang felelt halkan. Bocsáss be, Nikola mester. Ki vagy? Majd meglátod. Hamar nyisd ki az ajtód, mert fázom. Nem nyitom ki. Majd holnap reggel jöjj, ha dolgod van velem. Akkor későn lesz, Nikola mester. Végre is megharagudott a fiatal tudós, hirtelen kiugrott az ágyából és kinyitotta az ajtót. Hát mi az? Finom, karcsú termetű asszony surrant be. Bezárta maga mögött az ajtót, és lihegve szólt. Úgy siettem, Nikola mester, de csak hogy már itt vagyok. Szeretlek, Nikola! És levette a fátyolát. Nikola mester elámult. mintha Illi asszony állott volna előtte, nagy, sötét, aranyszínű hajával, szalaggal a homloka fölött, ahogy most már nem hordják az asszonyok. Tudott talán, folytatta halk hízelgő hangon az asszony, hogy ma van a csókok éjszakája? Igen, hebegett a mester. Nos hát, én csókért jöttem hozzád. Tulajdonképpen a testőrkapitányhoz készültem, aki már egy év óta szerelmes belém. De most, hogy elmentem hozzá, éppen akkor ment be az ajtaján a főadószedő felesége. Soha többé nem nézek a szemébe a gazembernek. És? Kérdezte Nikola. És? Hát micsoda kérdés ez? Ide jöttem hozzád, mert szép és tudós férfiú vagy, Nikola mester. Megengedem, hogy megcsókolj. De hisz én nem is ismerlek. Az nem baj. Nevezz, ahogy akarsz. Nevezz Illinek, akárhogy. A tudós összeborzadt, mert úgy hasonlított a szent és éppen most leleplezett Illire az idegen asszony. Nos, csókolj meg, szólt szerelmes simulással az asszony, és Nikola nyaka köré font a karjait. Az ifjú mester nagyon elvörösödött, de jól esett neki a puha asszonyi kar érintése. Én nem, hebegett. Csókolj meg! Végre hajlandó lett őt megcsókolni Nikola mester, és éppen amikor ajkával közeledett felé, az asszony nagyot sikoltott, és ellökte magától. Júj, koponya, vidd el onnan! A higgadt és nőgyűlölő mester készségesen ugrott az asztalhoz, és úgy vágta a sarokba a koponyát, hogy 1000 darabra tört. Aztán visszajött, hogy megölelje a szép idegent. De az asszony már akkor a könyvek közt kotorászott. A fontos pergament is megtalálta az asztalon. – Mi ez? – kérdezte. – Semmi, add ide. – Dehogy adom. Olvasni kezdte, fölfölkapva a levegőbe, amikor Nikola ki akarta venni a kezéből. Éppen akkor kapta ki végre, amikor már végigolvasta az asszony. Óvatosan elzárta a szekrényébe. Ez nem szép, szólt az asszony. Mi nem szép? Hogy így aljas módon megrágalmazzák a szent Illit. De hisz ez szóról szóra igaz. Nem igaz. Vitatkozni kezdtek. Végre megsokalta a dolgot Nikola mester mondván, ne vitatkozzunk, talán csak nem azért jöttél. Csókolj meg! Nem. Amíg ezt a pergament tűzbe nem dobod, nem csókollak meg. S hogy a csók hiányát annál érezhetőbbé tegye, cirógatni, becézni kezdte a mestert. Ez végre is sírva fakadt a nagy dilemmától. De hisz az én egész dicsőségem függett tőle a pergamentől. Halhatatlan leszek, és megszüntetem a csókok éjszakájának intézményét. Dobd a tűzbe. Én nekem nincs szívem ahhoz. De ha megígéred, hogy esküvel bizonyítod, hogy láttad, bedobhatod a tűzbe. Ígérem. Itt a kulcs. Aztán mindjárt a tűzben volt a pergamen. Künn éjfélt harangoztak. Csönd lett megint. Már dél felé járt az idő, amikor Nikola mester fölébredt. Az asszony már az első hajnal sugárkor elment. A szoba üres volt, a villogó zsarátnok szúnyókált a kandallóban a pernye alatt. Nikola mester félőrülten ugrott ki az ágyából, s rohant a kandallóhoz. Ott lebegett még a parás felett az elégett pergamen. Ahogy a léghuzamra végig villogott rajta az izzás, a betűket is olvasni lehetett. És úgy a kandalló előtt mezítláb guggolva piszkált a parás közt Nikola mester. Ahogy hozzáért, szétfoszlott a pergamen. Könnyezve ment vissza az ágya felé. Az úton belelépett a törött koponya egy darabkájába. Erre aztán kitört belőle a keserűség, és sírni kezdett, mint egy gyerek. Rávetette magát az ágyra, és belezokogott a párnájába. Epilógus. Morál ugyan nincs sok a mesémben, kedves olvasó, csak némi életfilozófia. Mert utóvégre az is felfogás, hogy valaki egy csókos éjszakáért odaadja életének legnagyobb tudományos vívmányát. Azok számára, akik tanulságot keresnek, az is akad a mesémben, mégpedig sok. Az nem éppen utolsó köztük, hogy az asszonyok még a túlvilágról is eljönnek vétkezni, ha arról van szó, hogy a jó hírüket megmentsék.